34, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya áprilisi ima szándéka. Imádkozzunk, hogy az új technológiák használata ne helyettesítse az emberi kapcsolatokat, tartsa tiszteletben az emberi méltóságot, és segítsen megoldást találni korunk válságaira. Ferenc pápa ehhez kapcsolódó videóüzenetét április 1-én tették közzé. Kevesebbet nézzük a képernyőt, és többet nézzünk egymás szemébe, hogy felfedezzük, mi az, ami igazán számít. Testvérek vagyunk, ugyanannak az atyának a gyermekei. Ez a magva Ferenc pápa üzenetének, amely az áprilisi imaszándékot kíséri az új technológiák használatáról, s amelyet még azelőtt vettek fel, mielőtt bekerült volna a római Gemelli klinikára. Mennyire szeretném, ha kevesebbet néznénk a képernyőkre, és többet néznénk egymás szemébe, hangsúlyozta a Szent Atya. Ha több időt töltünk a telefonunkkal, mint az emberekkel, akkor valami nincs rendben. A képernyő elfeledteti velünk, hogy mögötte valós személyek vannak, akik lélegeznek, sírnak és nevetnek. Igaz, hogy a technológia annak az intelligenciának a gyümölcse, amelyet Isten ajándékozott nekünk. De jól kell használnunk, nem lehet csak egyesek javára fordítani, míg másokat kizárunk belőle. Mit kell tehát tennünk? A technológiát az egység, nem pedig a megosztás céljára kell használni, emelte ki Ferenc pápa, majd hozzátette. Segíteni a szegényeket, javítani a betegek és a fogyatékkal élők helyzetét, gondjainkba venni közös otthonunkat. Egyre több felé tapasztalható, tüntetésekbe torkolló indulatok azt jelzik, hogy a nyugati világ kulturális válaszúthoz érkezett. Jelentette ki az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Strasbourgban, a távirat irodának telefonon nyilatkozva. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács parlamenti közgyűlése egy hetes tavaszi ülésszakán a konzervatívok és patrióták elnökeként felszólaló Németh Zsolt közölte. A gyülekezési szabadságról és a nemekkel kapcsolatos megmozdulásokról az ET vita fontos, tükrözi ugyanis a nyugati civilizáció változásait, mely között egyik legfontosabb szavai szerint a gender kérdés. A gender kérdésével kapcsolatban válaszút előtt állunk. Egyfajta gender kizárólagosság, vagy pedig az alkotmányos identitásoknak a tiszteletben tartása valósul meg. Fogalmazott Németh Zsolt, majd úgy folytatta. Nem akarjuk megmondani más országoknak, hogy milyen gender politikát folytassanak, de mi a magunk részéről ragaszkodni kívánunk a magyar úthoz, a mi sajátosságainkhoz. Az elkövetkezendő időszak nagy kérdése tehát az lesz, képesek leszünk-e ellenállni a gender kizárólagosság nyomásának, hívta fel a figyelmet. A vámháború nem akadály, megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor a videójában emlékeztetett, a magyar parlament kedden tárgyalta Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelyet, mint fogalmazott, itt Magyarországon hajtunk végre. Bevezetjük a 3 gyermekes és a 2 gyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességét, tette hozzá. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy kedden a kormány kabinetülést tartott, amelyen áttekintették, hogy az időközben kirobbant vámháború milyen hatással lehet a tervekre. Magyarország minden eshetőségre felkészült, nem hagyjuk, hogy a vámháború letérítsen minket az adócsökkentés útjáról, emelte ki a miniszterelnök. Magyarországon 2026-tól 500 000, 2029-től pedig 1 000 000 édesanyának fogjuk biztosítani az SZIA mentességet, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a kormány közösségi oldalán. Koncz Zsófia közölte, ez most Európa legnagyobb adócsökkentési programjának a része, amelyet az országgyűlés kedden tárgyalt. Hozzátette, 2025. július 1-től nem kell jövedelemadót fizetni a CSED és a GYED után, 2025. október 1-től pedig életük végéig tartó SZIA mentességet kapnak a három gyermekes édesanyák. Kiemelte, 2026. január 1-től a 30 év alatti egygyermekes édesanyák mentesülnek a jövedelemadó fizetése alól, illetve 4 év alatt a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák SZIA mentességét mindenkire kiterjesztik. Az államtitkár elmondta, ezzel havonta átlagosan 109 ezer forinttal több maradhat a magyar családoknál, amihez majd a családi adókedvezmény megduplázása is hozzájön. Végül az időjárásról. A napos időt követően napközben északnyugat, észak felől erősebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 11 és 15 fok között alakul. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Mellenki robotról lesz szó. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalától. A 8. kerületben vagyunk, és Dergán Ádám ül itt mellettünk, ő a főigazgató helyettese a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának. Azért jöttünk, mert január elején részt vett egy emléktúrán, január 3-ától 5-ig, mégpedig Zebegénytől indult ez a túra, és több mint 130 kilométert tettek meg Kálkápolna vasútállomásig. A Mellenki robotra elhurcolt német ajkú lakosságról emlékeztek meg, valójában az egész országból elhurcolt 700 ezer ember emlékeztek meg, akiket elvitt a Vörös Hadsereg, akiket deportáltak a Szovjetunióba, Gulágra, és ezen belül 600 ember az, akiket a Dunakanyarból elhurcoltak. Ez a 10. Mellenki robot emléktúra hogyan is kezdődött 10 évvel ezelőtt?
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az emléktúra szervezése két történelem tanárhoz kötődik. Kosztra Gábor és Jolánkai Máté voltak azok, akik nagymarosi lakosként, bár az ő családjaikban közvetlen érintettség nem volt, feleségeik révén voltak érintettek. 2015-ben döntöttek úgy, hogy ők ketten végigjárják azt az útvonalat, amin 1945 első napjaiban a Dunakanyar sváb településeiről összegyűjtött civileket végighajtották a szovjet vörös hadsereg katonái, és ezt a 134 kilométeres utat egészen addig a Kálkápolnai vasútállomásig tették meg, ahonnan ezeket az embereket marhavagonokkal a Szovjetunióba szállították. Az évek múlásával szépen fokozatosan egyre nőtt a túrához csatlakozók száma, és idén a 10. jubileumi emléktúrán, ami nekem egyébként az első volt, tehát én idén debütáltam, ha szabad így fogalmazni, idén volt az eddigi legnagyobb és legmagasabb a részvételi arány. Többek között annak is köszönhetően, hogy a szervezők szerintem nagyon bölcsen lehetővé tették azt is, hogy akik számára sok lent volna a 3 nap alatt a 134 kilométeres táv, ami valljuk be tényleg igényel egyfajta állóképességet és gyakorlottságot. Tehát akiknek ez így túl sok lett volna, számukra lehetőség nyílt arra, hogy 2 vagy 1 napot teljesítsenek, sőt, még azt is lehetővé tették a szervezők, hogy például diákcsoportok vagy egyházi kisközösségek tagjai, baráti társaságok valamelyik nap a 3 közül egy 5-10-15-20 kilométerre becsatlakozzanak a túrába. Ennek köszönhetően idén összesen több százan vettek részt ezen az emléktúrán.
Őket a Gulágra hurcolták, kényszermunkára sorozták be őket, borzalmas körülmények között kellett nagyon nehéz fizikai munkát végezni, nagyon kevés élelmezéssel és nagyon minimális ellátással. Hogyan választották ki ezeket az embereket, akiket elvittek?
Volt ennek egy, talán mondhatjuk így, hivatalos előírása, hogy kifejezetten a német ajkú lakosságot gyűjtötték be a szovjet vörös hadsereg és a szovjet titkosszolgálat, az NKVD emberei, ami azt jelenti, hogy hivatalosan a német ajkú, német családnévvel rendelkező sváb lakosság volt ennek az egész Mellenki robotra való erőszakos elhurcolásnak a középpontjában, azonban ez így egész egyszerűen nem fedi a valóságot, ugyanis tulajdonképpen bárkit, akit éppen össze tudtak fogdosni, elvittek. Azt lehet mondani, hogy több mint 300 ezer civilt hurcoltak el a szovjet lágerrendszerbe 1945-től kezdődően, és ennek a több mint 300 ezer főnek körülbelül negyede, ötöde volt kifejezetten sváb származású.
Mennyien jöttek vissza?
Sajnos több mint az egyharmaduk soha nem tudott hazatérni, idegen földben nyugszanak. Pontos számok azért sem ismertek, mert sajnos a borzalmas körülmények között az elégtelen ellátás, az elégtelen élelem, illetve a különböző fertőző betegségek okán már az odaúton nagyon sokan elhunytak, és ezekről semmiféle nyilvántartás nem készült.
80 évvel ezelőtt történtek ezek a szörnyűségek. A Dunakanyarból 600 embert vittek el 12 településről. A 12 települést hogy fűzték fel az emléktúrán?
Az emléktúra főszervezői kezdettől fogva azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy mind a 12 érintett településről legyen résztvevő ezen az emléktúrán, és idén először ez meg is valósult. Az elmúlt években szépen fokozatosan egyre több és több település csatlakozott, és idén elmondhatjuk, hogy már mind a 12 település delegált legalább egy túrázót. Ami még nagyon fontos, azt gondolom, hogy sikerült a fiatalabb generációkat is megszólítani az emléktúrán keresztül. Voltak olyan túrázók, akik a gyermekükkel, sőt olyan túrázó is, aki az unokájával teljesítette ezt a 134 kilométert, és azt gondolom, hogy ez alatt a 3 nap alatt a fiatalok sokkal többet megtanulnak, megértenek a 20. századi magyar történelemről, a Málenki robotról és a szovjet kényszermunkatáborokról, mint hogyha pusztán egy könyvből elolvasnak erről néhány mondatot. Tehát nagyon hasznos az emléktúra a generációk közötti információáramlás elősegítése, valamint a legfiatalabbak tudásának gyarapítása szempontjából is.
Az egyes helyszíneken előadásokat is tartottak, illetve megemlékezést. Mi volt a túrának a menete, hogyan épült fel egy-egy túranap?
Azt lehet mondani, hogy mind a 3 nap nagyon korán kezdődött. Zebegényben már hajnali 4:45-kor gyülekeztek a résztvevők, és már itt volt megemlékezés. Volt egy rövid megemlékezés Nagymaroson is. Jó magam Kismaroson csatlakoztam a túrázókhoz, ahol Neubauer Rudolf polgármester úrral közösen megkoszorúztuk a kismarosi elhurcoltak emlékművét. Ezt követően a túra résztvevői még az első napon mintegy 40 kilométert gyalogoltak, amíg megérkeztünk Nógrádsápra, ahol egy iskola tornatermében töltöttük az éjszakát. Másnap kora hajnalban még éjszakai sötétségben indultunk útnak, és a második nap végén Gyöngyöspatán hajtottuk álomra a fejünket, szintén egy iskola tornatermében. A harmadik napon Gyöngyös érintésével értünk el a Kálkáponai vasútállomásra. Itt van egy emlékmű konkrétan azok mellett, a vasúti sínek mellett, ahonnan 1945-ben elhurcolták a Dunakanyarból összegyűjtött sváb embereket. Itt hadd jegyezzem meg, hogy talán ezt kevesebben tudják, hogy nem csak férfiakat és nem csak felnőtt férfiakat vittek el, hanem bizony kiskorúakat is, és nagyon sok esetben lányokat is. Gondoljunk bele, hogy egy 16-17 éves lánynak vagy fiúnak micsoda elképesztő megpróbáltatást jelentett az, hogy egy otthonától, szeretteitől elragadva idegen közegben napi 10-12 órás kényszermunkát kell végeznie, megfelelő eszközök, megfelelő védőöltözet, megfelelő ruházat híján, rendkívül alacsony mennyiségű és színvonalú étellel kellett beérniük. Egy folyamatos éhezés, folyamatos fázás és folyamatos életveszély tulajdonképpen, hiszen olyan munkakörülmények között dolgoztatták ezeket a szerencsétleneket, hogy nagyon sokan különféle ebből bekövetkező balesetek áldozataivá váltak. Tehát itt ennél az emléknőnél gyakorlatilag mind a 12 település nevében koszorúztak, illetve az emléktúra résztvevői mécseseket gyújtottak, és a himnusz közös éneklésével zárult az emléktúra.
Thank you.
A túlélők leszármazottjai őriznek emlékeket, emlékszik-e történetekre, amit elmondtak?
Az első este a szállásunkat biztosító iskola egyik tantermében gyűltünk össze, és ott minden túrázó elmondta a saját motivációját, hogy miért döntött úgy, hogy belevág és részt vesz ezen az emléktúrán. Azt tudom mondani, hogy a túrázók körülbelül kétharmadának közvetlen személyes érintettsége van, tehát vagy nagyszülőjét, vagy akár mindkét nagyszülőjét, vagy pedig valamelyik nagyszülőjének a testvérét, testvéreit hurcolták el 80 évvel ezelőtt a szovjet megszállók, és rendkívül megrázó, szívbe markoló történeteket lehetett hallani, attól kezdve, hogy valakinek elvitték három testvérét, és a három testvérből végül csak egy tudott hazajutni, vagy amikor azt kellett felidézni egy leszármazottnak, hogy az egyik felmenőjének a testvérei, 18 éves fiúk olyan éhesek voltak, hogy a földön talált krumplihéjat is megették, ami egy bélfertőzést okozott nekik, és néhány nap különbséggel mind a ketten ebben elhunytak. Illetve olyan történetet is lehetett hallani, hogy valaki pusztán baráti látogatáson vett részt egy másik településről, nem is fáb településről érkezett ide, és ennek ellenére őt is betették a transportba, és őt is elhurcolták, pedig ő még úgymond a sváb kritériumnak sem felelt, még nem is az adott település lakója volt. Ez a példa is azt mutatja, hogy bárki célkeresztbe kerülhetett, bárki rákerülhetett a listákra, és tulajdonképpen senki sem volt biztonságban.
Nagyon nehéz munkát végeztek, vasutat építettek télen, mínusz 60 fokba. Hogyan tudták egyáltalán túlélni ezeket?
Nagyon fontos elmondani, hogy akik hazakerültek, őket megfenyegette a kommunista rendszer itthon Magyarországon is. Azt mondták, hogy ha beszélnek arról, mi történt velük kint, akkor visszaviszik őket. Ezért a téma a legtöbb családban tabuként volt kezelve. A rendszerváltásig nem, vagy csak még a közvetlen hozzátartozóiknak is csak minimálisan meséltek arról, hogy mind mentek keresztül a Málenki robot keretében, ami akár 10 évig is tarthatott egyébként a Szovjetunióban. A rendszerváltás után kezdtek felszakadni tulajdonképpen ezek a gátak. Ezt azoktól a túratársaimtól tudom, akik erről beszámoltak, hogy az akkor fiatal résztvevők 10 évesen faggatták a nagymamát, vagy a nagypapát, vagy a nagypapa testvérét, és így volt, aki nyilván kevesebbet mesélt, volt, aki szívesebben idézte fel, fontosnak tartotta, hogy továbbadja. Van, aki próbálta magában ezt mélyen eltemetni, és nem szívesen tépte fel a sebeket. Ez családonként változó, de alapvetően azt állapítottuk meg közösen, ami lehet, hogy első hallása érdekes, de hogy azok, akik hazaérkeztek, olyan szinten megerősödtek lelkiekben és fizikailag is a megpróbáltatások dacára, hogy szinte kivétel nélkül nagyon magas életkort éltek meg, nem ritkán 90 év feletti életkort éltek meg ezek a gulák túlélő honfitársaink. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon erős hit, egy nagyon erős akaraterő, és az a cél, hogy ő haza akar jutni a szeretteihez, haza akar jutni a családtagjaihoz, ez hozzásegített nagyon sok embert abban, hogy az elviselhetetlent is elviselje.
Hogyan értékeli ezt a túrát? Elérték a céljukat?
A magam részéről azt gondolom, hogy ez egy nagyon méltó és szép emlék állítása volt azoknak, akik ezeken a megpróbáltatásokon 80 évvel ezelőtt keresztül mentek. Az emléktúra 3 napja alatt, bár nekünk kiváló túrafelszerelésünk, kiváló étel-ital ellátásunk volt, és minket ugye nem puskatussal kergettek és sürgettek a szovjet vörös hadsereg katonái, hanem mi tényleg önszántunkból és saját akaratunkból vettünk részt ezen a túrán. Mégis azért minimálisan bele tudtunk abba talán gondolni így a túra napja alatt, hogy micsoda rettenetes dolog lehetett 80 évvel ezelőtt ezt az utat úgy megtenni, hogy azok az emberek nem is tudták, hogy hova viszik őket, nem is tudták, hogy valójában mi vár rájuk, hiszen egy hazugsággal vitték őket ki. A Málenki robot kifejezés az azt jelenti, hogy kis munka. És azt mondták, hogy néhány nap csak valamilyen kis helyreállítás, romeltakarítás, és mindenki mehet haza. Hát ebből lett sokszor utána 10 év, hogyha az illető egyáltalán túlélte addig. Amit én nagyon fontosnak tartok, hogy az emléktúrán végig haladva számos településen vártak minket kitelepülve helyi lakosok, vagy a német kisebbségi önkormányzat, vagy egyszerűen családok, baráti társaságok forró teával, kávéval, saját sütésű édességekkel, apró süteménnyel kedveskedtek a túrázóknak, ők is részesei szerettek volna lenni. Illetve aki nem tudott fizikailag a túrán részt venni, ő pedig azt csinálta, nagyon sok porta elé ki voltak téve a túrabakancsok vagy a csizmák. Ezzel is jelképesen ők is jelezték, hogy gondolatban ők is velünk vannak, gondolatban ők is velünk lépkednek. Ez körülbelül 200 ezer lépés, én azt gondolom, ez a 134 kilométer egy átlagos adottságú embert és átlagos méretű lépéseket tekintve. Nagyságrendileg ez a 200 ezer lépés, ez mindenkinek egyfajta tiszteletadás és egy méltó emlékezés azokra, akik bizony nem jó szántukból gyalogolták le ezt a távot, és igazából az igazi nagy megpróbáltatás még nekik csak akkor kezdődött. Amit én azonban a legfontosabbnak tartok, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy ezek az emberek egymás között beszélgessenek, megismerjék egymást, és megismerjék egymás történeteit, és ez egyfajta oldása is lehet a transzgenerációs traumáknak, hiszen, ahogy említettem, egészen 1990-ig ezekről a családokban nem lehetett, vagy nem volt ajánlott, nem volt tanácsos beszélni. És rengeteget segítenek az ilyen események ezeknek az oldásában, ezeknek a kibeszélésében, és ezeknek a mélyen lappangó lelki sebeknek a gyógyításában.
Van weblapjuk is, ahol utána lehet nézni a túrának. Mi a weblapjuk címe?
A mi weblapunk címe az www.neb.hu, ez a Nemzeti Emlékezet Bizottság honlapja. Itt részben a túráról beszámolók, fotógaléria látható, valamint készítettünk egy kis filmet is. Végig kísérte a túra 3 napját egy kollégám egy kézikamerával, és készített egy kis hangulatfilmet, ezt is jó szívvel ajánlom az érdeklődők figyelmébe.
Osztra Gáborral fogunk beszélgetni, aki a Málenki Robot Emléktúra Egyesület elnöke. Civilben egyébként történelem és matematika szakos tanár. Arról már volt szó az előzőekben, hogy 10 évvel ezelőtt indult a Málenki Robot Emléktúra. Mi ösztönözte arra, hogy elindítsa ezt a rendezvényt?
Én az én feleségem nagymarosi születésű, és én 2012-ben kiköltöztem Nagymarosra, és a feleségem apai örökségén keresztül az ő nagyszüleinek a házába költöztünk, akik a Málenki Robotot megnyerték, és miután visszatértek a Málenki Robotból, ebbe a házba kezdtek új életet. És hát ahogy ott éltem Nagymaroson, és megismertem jobban a közeget, meg a történelmét a falunak, akkor egyszer csak így beötlött, hogy hát azért ez egy nagyon súlyos és mély dolog, hogy ebbe a házba élhetek. És ugye tudomást szereztem arról, hogy Kálkápolnán van egy emlékmű, ahol az a 12 település jelenik meg, az a 12 település állította ezt az emlékművet, mely 12 településnek a lakosait ott vagonírozták be, köztük Nagymarosét is. És akkor kipattant a fejemből az az ötlet, hogy milyen szép, méltó megemlékezés lenne erre az eseményre, hogyha mind a 12 településről elindulnának a megemlékezők, és a végén egy időpontban ott találkoznának, és együtt ünnepelnék. Hát ünnepelnék, ez persze nem jó szó. Tehát együtt emlékeznének arról, hogy mi is történt. Persze érdekes dolog ez, mert mégis egy ünnep, hogy visszaemlékezünk. Szóval ez egy olyan érdekes kérdés, hogy akkor ezt most minek nevezzük, de a megemlékezés az talán egy pontosabb szó. De hát beláttam azt, hogy ennek a kivitelezése az óriási energia lenne, fölhívni az összes települést, megtalálni őket, motiválni őket, és egyáltalán hát ez lehetetlen eseménynek tűnt. És akkor az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha először Nagymarossal elindulnánk páran, megcsinálnánk, és nézzük meg, mi lesz belőle. És akkor ebből az lett, hogy 2015-ben 3-an elindultunk, 2-en teljesítettük is a távot. Elég kalandos volt, mert mindent a hátunkon vittük, csak azt tudtuk, hogy hol fogunk aludni, azt se tudtuk, hol fogunk enni, tehát ott mindent helyben intéztünk és szerveztünk. Aztán 16-ban is elindultunk, 5-en 3-an teljesítettük, és akkor 17-ben egy nagy áttörés történt, amikor 13 résztvevője volt már a túrának, kismarosiak is csatlakoztak, és amikor megérkeztünk ugye a Kálkápolnai vasútállomásra, akkor a Kompolti Német Nemzetiségi Önkormányzat is megtudta, hogy mi ott vagyunk, és egy röviden vendégül láttak minket, és akkor innentől fogva egyre jobban fejlődött az egész megemlékezés és maga az emléktúra évről évre. Hát nem azt mondom, hogy minden évben többen voltunk, de minden szervezettebben és olajozottabban mentek a dolgok. A 75. évfordulóra egyébként elég jelentős létszámú résztvevő is volt, és aztán addig jutott a dolog, hogy egyre több település csatlakozott Kismaros és Kompolt után Zebegény is, részben Berkenye, Szendehely, aztán Iklad is, fölvettük Vecséssel is a kapcsolatot, Kerecsenddel is, szóval a 12 település most már szinte teljességgel elértük, és az idei évre már odáig eljutottunk, hogy bő egy éve 2023 őszén egyesületet alapítottunk, ugye én lettem az elnöke, mint a túra ötletgazdája és fő motorja, és az egyesület keretein belül most már 22 tagja van az egyesületnek, és mi szerveztük közösen ezt az emléktúrát. Mindenki apró munkával hozzájárul, van köztünk informatikus, aki honlapot csinálja, van aki grafikus, aki segít a különféle háttérgrafikai munkákba, van aki a háttér segítő csapatot szervezi, van aki a Facebook oldalunkat kezeli, tehát itt szép apránként ilyen apró kicsi munkákkal összeállt ez a történet, és hát ennek köszönhető az, hogy most ez a 10. emléktúra lényegesen komolyabb méretű volt, és hát nagyobb média visszhangja is lett. Nyilván ennek oka az is, hogy 80. évforduló van, meg hogy pont a 10. emléktúra, de hát az is ott van mögötte, hogy egy lényegesen komolyabb infrastruktúrával és szervezettel vágunk neki most már ennek az emléktúrának, és próbálunk még minél szélesebb rételket megszólítani és felhívni a figyelmet arra, hogy mi is történt, és hogy ezekről a traumákról beszélni kell.
Milyen emlékek maradtak meg a családban a Málenki Robotról?
Ugye nekem nincs közvetlen érintettségem, a feleségemnek van érintettsége. Nagyon izgalmas jelenség az, hogy a hazatértek, hogy reagáltak és hogy dolgozták föl a nehézségeket. Ugye mostanra az a generáció, aki ténylegesen megjárta a Málenki Robotot, az nagyon kevesen vannak meg közöttük életben, tehát a többség már elhunyt. 10 évvel ezelőtt azért ez még egy nagyobb szám volt, és nekem volt szerencsém egy-két túlélővel beszélgetni, és hát nyilván a feleségem elmondása alapján tudom azt is, hogy az ő nagymamája miket mesélt, és például a feleségem családjában ez nem nagyon volt téma. Tehát alapvetően inkább elhallgatták. Nem azt mondom, hogy teljesen tabu volt, de nem volt gyakori téma, hogy mi is történt. Ugye a feleségem nagyapja még a rendszerváltás előtt meghalt. Ugye a rendszerváltásig erről nem lehetett beszélni, csak nagyon szűk körben tudtak erről megemlékezni az elhurcoltak. És hát a túlélők egy része inkább kibeszélte magával, és nagyon sokat beszélt róla, volt, aki meg inkább egyáltalán nem beszélt róla. És hát nyilván a másodgenerációra is hat ez, meg akár a, vagy az első generációra is, tehát a gyerekeikre, meg az unokáikra, ugye a feleségem az másodgenerációs túlélő, meg hát lehet, hogy a harmadgenerációra is. És hát számomra pont ez a lényeg ennek az emléktúrának, hogy, hogy arról beszélgessünk, hogy ezek a traumák, amik megtörténtek a családba, ezek miképp hatnak a mában, és mik azok a viselkedési mintázatok, amik alapvetően ide vezethetők vissza, és nem biztos, hogy helyesek. Tehát helyese például az, hogy egy családba sok minden titok övez, és úgy kezelik a problémákat, hogy inkább elhallgatják és titkolják őket, és nem beszélnek róla. És hát vannak ilyen jelenségek, vagy vannak ilyen családok nyilvánvalóan. És akkor vissza lehet vezetni, hogy hát igazából ez nem egy titkolózó család volt, csak olyan trauma ért a kettővel fölötte lévő generációt, hogy ez volt a stratégia, hogy akkor csöndben maradunk, nem beszélünk, fülünk farkunkat behúzzuk. És hát nyilván ez nem jó egy demokráciának, például, hogyha innen nézzük, egy demokráciában olyan állampolgárok kellenek, akik korrektül és a keretek között, de kiállnak a saját igazukért, a saját dolgaikért. Nyilván egy diktatúrában meg pont ezt akarják elérni, hogy ne ilyen állampolgárok legyenek, és hát meg voltak félemlítve ezek az emberek. De hát akár családilag, hogy kezelünk helyzeteket, problémákat, megbeszéljük a problémát, vagy úgy csinálunk, mintha nem lenne, és eltitkoljuk. És hát ezek a traumák itt vannak, nyilván nem csak a Málenki robot miatt vannak ilyen családi traumák ebbe az országba, és ez egy nagyon fontos missziója az egyesületnek, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy nyilván a Málenki robot az elsődleges dolog, amivel mi foglalkozunk és amiről mi beszélgetünk, de hogy missziónk az is, hogy az egész 20. századnak a történelmi nehézségeire és traumáira felhívjuk a figyelmet. Tehát nekem, mint történelem tanár, én ezt mindig a diákjaimnak is elmondom, hogy hát itt az első világháborúban elindul egy kataklizma, rengeteg férfi elesik ugye a fronton, utána megcsonkítják az országot, a trianoni békediktátum az keresztbe tör életeket, kitelepítések, szétszakított családok tömkelege, utána következik a Horthy rendszer a maga felemásságával, és belesodródunk egy háborúba, egy olyan háborúba, ahol rengeteg veszteség éri az országot. Tehát nyilván beszéltünk itt Donkanyarról, beszéltünk a holokausz szörnyűségeiről, beszéltünk a Málenki robotról, beszélgethetünk a megerőszakolt nők tízezreiről vagy százezreiről, beszélgethetünk a Budapest ostromát megélt civilekről, és akkor erre rakódik rá a többi trauma, a Rákosi rendszer kegyetlensége, aztán 56 traumája, rengetegen elmenekültek az országból, ott is szétszakadnak családok. A Kádár rendszernek ez a becsapása, hogy itt puha diktatúra van, miközben egy ugyanolyan alattomos és gonosz rendszer volt, csak ügyesebben csinálta, és akkor az egész végig lezárul egy rendszerváltással, ami ugye nagyon sok családnak többenetes törést okozott egzisztenciálisan és sok szempontból. És hát ha végig számoljuk, 1914-ben kezdődött az első világháború, 1990-ben volt a rendszerváltás, hogyha két évszámot megnézzük, akkor itt röpke, hát akárhogy is számolok, 76 év leforgása alatt történik. Hát én most mondtam legalább 10 traumát. Most gondoljunk bele, hogy vannak családok, akik ebből több érint. Mi nyilván mindegyik nem valószínű, hogy érint mindenkit, de mondjuk érintsen csak 4 trauma egy családot ebből a 76 évből, és ezek egymásra rakódnak, nincs feldolgozni még idő az egyiket, amikor már jön a másik, és hát ezek döbbenetes mélysebeket hagytak, és hát eltelt, hála az égnek, most már 35 olyan év, ami azért alapvetően békében telt. Nyilván voltak nehézségek az utóbbi 35 évben is, nem állítom, hogy nem. De ilyen horderejű, traumatikus események nem érték a nemzetet. És azt gondolom, hogy a mi generációnk, ugye én 45 éves vagyok, tehát hogy nem sokkal a rendszerváltás előtt születtem, a mi generációnknak felelősség az, hogy ezt feldolgozzuk és helyre tegyük a szüleink, és nagyszüleink és dédszüleink sebeit, és úgy tudjunk jelen lenni, hogy ezek úgy helyre vannak téve, hogy egymással is az egész társadalomban egy elfogadóbb vagy megértőbb közeg van. Tehát én azt látom, hogy a jelenlegi társadalmi konfliktusok egy jó része visszavezethető arra, hogy ezek a traumák nincsenek helyrettéve. Nyilván nem csak ez van mögötte, de ez is mögötte van. És hát a Málenki robot emléktúra erre kívánja fölhívni a figyelmet, a Málenki roboton keresztül, tehát hangsúlyoznám, hogy nyilván ez az elsődleges dolog, mert a Málenki robot és az elhurcolt több százer embernek a története azért nincs annyira a homloktérbe, és sokan nincsenek vele tisztában, de nyilván nem csak erről szól a történet.
Lehet tudni, hogy hová vitték őket, melyik kényszermunkatáborba?
Ukrajnába vitték őket, tehát a Donyecki medencébe, tehát innen a Dunakanyarból a Donyecki medencébe vitték őket, tehát a mai Ukrajna területére. Hozzátenném, ahova vitték őket, ott most épp háború dúl, úgy nem mellesleg, tehát ez pont nagyjából az a terület, az ottani bányákba vitték a nagymarosi, meg zebegényi, tehát ezeket a sváb települések elhurcoltjait. De hát nyilván a több százer ember, akit elhurcoltak, mert ugye nyilván itt ezért összemosódik a Málenki robot, meg a politikai foglyok, meg a gupfi, meg a gulák, tehát ezek ilyen összemosódó fogalmak, nincs teljesen kiszálazva, hogy mi micsoda ebből. Hadifoglyoktól kezdve nagyon sok mindenkit ugye valamilyen fajta kényszermunkára kényszerítettek. Nyilván az elhurcoltak tényleg az egész Szovjetunió területén voltak, tehát volt, aki Magadánban volt, ugye, ami az Kamcsatka, tehát hogy vagy legalábbis a Oroszország túlfele, de azok, akikhez kapcsolódik konkrétan a túra, ők jellemzően a Donyecki medencében voltak, tudomásom szerint.
Mit meséltek, hogy összetartottak, volt valamiféle lehetőség segíteni egymást?
A hozzám eljutó információk, amit elbeszélésekből, meg könyvekből tudok, az alapján egyértelműen tulajdonképpen az életben maradásnak egy fő kulcseleme volt, hogy mennyire tudtak összefogni és együttműködni. Az egyik leírásban például leírják, hogy megérkeznek, olyan fagy volt, olyan hideg volt, amikor megérkeztek valamikor januárban, hogy döbbenetes, nem voltak rendes barakkok, azok nem voltak rendesen fedve, és az egyik emlékleírás bennem, hogy éjszaka egymás mellett táncoltak szorosan egymás mellett, hogy nehogy megfagyjanak. Különféle települések, különféle elhurcoltjai segítettek egymásnak. Ennek egy nagyon érdekes története például Balmazújváros és Nagymaros kapcsolata, ugyanis Balmazújvárosról is vittek el, hurcoltak el svábokat, és amikor a 75. évfordulón volt az emléktúra, akkor egy balmazújvárosi túrázó is bejelentkezett, aki idejött, aki különféle riportokat készített túlélőkkel, és elvittem az egyik túlélőhöz, aki ott lakott Apósomék utcájába. Elkezdtek beszélgetni, majd kiderült, hogy balmazújvárosiakkal milyen jóba volt. Szóba került egy hölgy, akivel egy pritsen aludt éveken keresztül, és vagy hát a több hónapon keresztül, és kiderült, hogy ez a fiatalember ismeri, rögtön föl is hívta telefonon, és egy élő videós beszélgetésbe megörültek egymásnak 75 évvel az események után, 90 év feletti idős hölgy, és hát eszméletlen boldogság volt, hogy újra láthatják egymást. Tehát igen, nyilván ez másképp nem tudott működni. Ezen sokat szoktunk gondolkodni egyébként a túrán, amikor ott is azért próbálunk egymásnak segíteni, mert ugye a túrának egy alapkoncepciója az az, hogy 3 nap alatt kell megtenni egy közel 140 kilométeres távot, ami azért fizikailag nagy kihívás egy átlagember számára. Tehát aki nincs edzve, annak ez egy komoly kihívás. És hát nyilván itt is sokan vannak, akik nem bírják. És akkor ilyenkor odalépünk és igyekszünk segíteni. És hát nyilván ezen is erről szoktunk beszélgetni, hogy így lehetett ez ott is, hogy volt, aki hamarabb elfáradt, volt, aki jobban bírta pszichésen vagy fizikálisan, volt, aki kevésbé, és hogy segítették egymást, és hogy tudtak túlélni. Ugye a Dunakanyarból elhurcoltak, nagyjából egy harmada veszett oda. Tehát, hogy azért ez viszonylag komoly halálozási arány, de hát a kétharmaduk visszatért, de hát vannak nagyon szörnyű történetek. Ezek nagyon-nagyon gyomorszorító történetek, és hát az biztos, hogy másképp ezt nem lehetett végigcsinálni, mint hogy összetartottak. Az is egy izgalmas jelenség, hogy mikor hazaértek vonattal, leszálltak a vonatról, és rögtön a templomba mentek.
Meddig voltak ők oda?
Váltakozó volt, akik viszonylag hamar visszakerültek valamilyen oknál fogva, például azért, mert valamilyen betegséget elkaptak, és egy transporttal hazaküldték őket. Ilyen volt egyébként az én feleségem nagymamája, és ő 9 hónap után tért haza, de például a férje, az azt hiszem 2-3 évet volt kint. Tehát, hogy ez váltakozó volt, kinél mennyi idő. Hát nyilván voltak olyan politikai foglyok, akik még tovább voltak, de mondjuk klasszikusan a Málenki robot meg innen a Dunakanyarból elhurcolt svábok esetében, amennyire én tudom, olyan 3 év után azért a többség már hazatért, de hát mondom, ez se volt egységes.
Hogyan folytatják tovább az emlékeik megőrzését, mit terveznek?
Most azt szeretnénk elérni, hogy ez a 12 település, akik ott vannak az emlékművön, velük tényleg egy szoros együttműködés alakuljon ki, és évről évre tartva ezt a hagyományt minden január első hétvégéjén közösen megemlékezzünk, mely megemlékezésnek egy lényeges eleme, hogy ugye a 3 dunakanyari település Kismaros, Zebegény és Nagymarosból túrázók indulnak, ehhez Szendehelyről vagy Berkenyéről csatlakoznak, és akkor odaérünk ugye vasárnap estére. A többi település meg ki hogy tud becsatlakozni, ez mindenkinek a maga döntése. Én arra biztattam mindig, tehát amikor megjelenik egy új település, aki nem ezen az útvonalon helyezkedik el, ahol mi megyünk, hogy találják ki a saját megemlékezésüket, az legyen a lényeg, hogy a végén érjenek oda, és ott legyen a kvázi befutó, hogy ez hogy történik, ez az ő dolguk. Ugye például a Kerecsendről is jöttek idén, ami nincs messze ettől az emlékműtől. Nyilván nekik másról szól ez a történet, mint hogy legyalogoljanak 3 napon keresztül nagy fizikai kihívással valamit, de természetesen természetesen nem ez a lényeg. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat lett az emléktúrában. Nyilván emögött van egy komoly fizikai kihívás ebbe a 3 nap alatt 140 kilométerbe, de nem ez a fontos. Nem azt akarjuk mi megmutatni, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy ezt végig tudjuk csinálni, mert ha valaki 10 kilométerre csatlakozik, az ugyanolyan értékű. Azt akarjuk megmutatni, hogy ezzel foglalkozni kell, erről beszélni kell. Az egyik túratársunk, illetve hát most idén teljesített először kerékpárral, mert kerékpárral is szokták teljesíteni 1 nap alatt. Ő találta ki pár éve, hogy ez alatt a 3 nap alatt úgyis meg lehet emlékezni, hogy valaki kirak egy bakancsot csak a ajtaja elé, és ezzel gondol a túrázókra, meg az elhurcoltakra. És nyilván sokféle település mást is kitalálhat, mást is mellé tehet. A terveink között, ami van, az egyik az az, hogy aktívabban megpróbálni bevonni az iskolákat, hogy a harmad generáció is magáinak érezze ezt a történetet, mert nyilván mi, mint másodgeneráció, nekünk még vannak emléképeink a nagyszülőkről, tehát mélyebb az érintettség, meg az emlékek. A másik pedig az, hogy szép lassan azért az terv, hogyha beáll ez, hogy ez a 12 település, akinek emlékműve van ott a Kárpátalja emlékművön, azok részt vennek ebbe a megemlékezésbe, megtalálni annak a formáját, hogy az ország más pontjain is hasonló időpontban legyenek megemlékezések. Mert hát Baranya megyéből is rengeteg svábot vittek el, hogy más nem mondjak. Nyilván a Baranya megyeiek Baranyába emlékezzenek meg, tehát ezt nekik kell kitalálni a kereteiket. Hát ez még nagyon gyerekcipőbe jár ez a kérdés, tehát hogy nyilván itt még sok szervezettel föl kell venni a kapcsolatot, de bizakodó vagyok, hogy sikerülni fog szép lassan egyre nagyobb és egyre szélesebb körben ezt a fajta rendhagyó megemlékezést folytatni és bővíteni.
Budapesten voltunk, és a jubileumi Málenki robot emléktúráról beszélgettünk Osztra Gáborral, a túra ötletgazdájával és a szervező csapat vezetőjével, főszervezőjével. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Imák a szentekhez, valamint a védőszent jelentőségéről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Lelkipásztori gyakorlatomban én erre mindig felhívtam a figyelmet. Nagyon fontos, már a megkeresztelésünktől kezdve legyen védő szentünk. Különösen akkor, ha a gyermek neve nem keresztény, nem szent név. Akkor is válasszunk neki egy szentet. Fiúnak férfi szentet. Szent József, Szent István király, Szent Ágoston, és így tovább folytat, hogy akinek az élete példakép lehet majd, mikor felnövekszik, mert a védőszent példakép, és elsősorban közben járó a Jóistennél. Közben járó. Hát ez is bizonyítja ékesen a szentek közbejárását, már a keresztelésünktől kezdve. Jegyezzük meg, házi feladat mindenkinek, hogy keresse elő, és jegyezzük meg egy életre, hogy kit kaptunk mi a kereszteléskor védőszentként. Lehet, hogy a nevünkkel megegyező, hiszen sokan viseletünk régebbi keresztény szent neveket, de lehet, hogy nem. Mindenképpen keressük elő keresztelési emléklapon, vagy a plébánosunkat megkérdezve, az anyakönyvből kikeresve. Továbbá a bérmáláskor is kapunk védőszentet. Lehet, hogy ez megegyezik a keresztségi védőszenttel, de a bérmálási védőszent is közben járó Istennél, és példakép és azért már a nagyobb fiatalok, az általános iskola felsőbb osztályaiba járók érett módon fel tudják fogni, és erre tanítjuk is őket, hogy olyat válasszatok, akinek a példáját szeretnétek követni. Olyanok szeretnétek lenni, mint ő, úgy szeretni Istent és embertársaitokat, mint ő. Egyéb iránt nem gyakori ez, és talán azt mondhatnánk, hogy hát miért van erre szükség, de előfordulhat az, hogy leány bérmálkozó férfi bérma védőszentet választ, vagy fiú bérmálkozó nőit. Például a boldogságos Szűz Máriát, hiszen olyan tiszta, erkölcsös, rendezett életet szeretne élni, mint Mária. Ebben semmi elvetendő nincs, de azért a közösségtől is függ, az egyházközségtől is függ, a félreértések, a megszólások elkerülése véget, lehetőleg a nemünknek megfelelően választunk védőszentet. Viszont mindig legyünk velük kapcsolatban. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, magamat hozom fel példaként. Az utóbbi időben rájöttem, hogy ezt elhanyagoltam évtizedeken keresztül, és most már minden reggel igyekszem az őrangyalomhoz és a védőszentjeimhez imádkozni, közbenjárásukat kérve. Persze, nagyon fontosak, mint ahogy Szent Antal is, a nagy szentek, hogy ismerjük a nagy szentek közbenjárását és az ő imáikat is. Itt van például a csodálatos, ha a csodálatosok a ferencesek, akkor a domonkosok is a maguk módján, hiszen mind a két rend egyszerre lépett föl a 13. században, és hát Szent Ferenc, Szent Bonaventura, Dunskótusz, mind-mind nagy alakok voltak páduai Szent Antal, nem kevésbé aztán a domonkosok nagyjai, talán a legnagyobb, és a teológusok teológusa manapság is meghaladhatatlanul, Aquinói Szent Tamás. Az ő 49 földi esztendeje nagyon termékeny volt, és ha a közbenjárásról beszélünk, hát olyan gyönyörű himnuszokat írni a pápáknak a megrendelésére, mint amit ő írt, említsünk meg egy csodálatosat: Adoro te devote latens deitas, qui sub his figuris vere latitas. Tibi se cor meum totum subicit, quia te contemplans totum deficit. Ez a Rejtőző Istenség című latin nyelvű ének, amely lefordítva így hangzik. Nagyon sokszor Babits Mihály, illetve Sík Sándor fordításaiban vannak ezek a gyönyörű énekek. Rejtőző Istenség, hittel áldalak, ki elrejtesztél itt bors kenyér alatt, szívem te előtted megalázkodik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Aztán a szentek közbejárása ott van az egyházatyáknál, a négy nyugati egyházatya, de kezdjük a keletiekkel. Először is Nagyszent Bazil, latinosan Vazul, Nazianzi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Aranyszájú Szent János. Csodálatos tanítók és csodálatos szent emberek voltak. A négy nyugati egyházatya. Szent Ambrus, Szent Ágoston, Szent Jeromos és Nagy Szent Gergely. A különböző rendalapítók. Szent Ferencet már említettük, Szent Domonkos. Később Loyolai Szent Ignác. Istennél csodálatos közbenjárók, és az evangéliumnak a hús-vér megvalósítói. A szentek élete azért is fontos, tisztelt rádióhallgatók, mert ha kételjünk lenne afelől, hogy meg lehet-e ebben az életben cselekedni azt, amit Jézus kért tőlünk, akkor a szentek bizonyítják, hogy igen. Mert minden korban, az első századtól kezdve a 21. századig, voltak, akik talán vér nélkül, de hittüket megvalva valósították meg Krisztus örömhírét, vagy voltak, akik vérüket, életüket is odaadták érte. Mindig, és számosan vannak ilyenek. Tehát nyugodtan, nagy szeretettel, és barátként, és mesterként együtt kérhetjük az ő közbenjárásukat. Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója, Kalazanci Szent József, a piaristáké. De megemlíthetjük mindenképpen a női szenteket, a magyar vonatkozásúakat, Árpádházi Szent Erzsébetet, aztán Szűz Szent Margitot, aki ugyancsak domonkos nővér volt. 1242-től 1280-ig élt, és milyen érdekes, 1943-ban avatta hivatalosan szenté az akkori szentatya. Ennyit évszázad múlva, de ez nem számított, mert tudták, hogy szent, vagyis Isten közelében van, és aki Isten közelében van, ahhoz mindig bátran oda lehet fordulni. És számtalan női rend alapító szent is volt. Egyébként Árpádházi Szent Erzsébet pedig ferences harmadrendi szerzetes volt. A Szent Margitot említettük domonkosként. A szentek közbejárása tehát Krisztus Jézus egyetlen közvetítői mi voltát nem gyengíti, hanem éppen ellenkezőleg erősíti. Így forduljunk hozzájuk, és tanuljunk meg minél több imádságot a szentektől, Szűz Mária imát, József imát, aki a jó halálnak a szentje is. Vannak házaspárok, akik minden nap imádkoznak azért, hogy jó, vagyis Istennek tetsző, Isten előtt kedves, a megszentelő kegyelem állapotába eljutó haláluk vagy halál előtti állapotuk legyen, ez a jó, az Istennek tetsző halál, és az embernek nyugalmat adó.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!